Azt gondolom, hogy nagyon sokszor vágyik az ember arra, hogy egy ilyen csendes napra úgy indulhasson haza, hogy kap valami olyan lendületet, ami hát bizony pörgeti, viszi. És talán sok csendes nap is volt az életünkben, amikor ezt átéltük, de mindannyian tapasztaljuk azt is, hogy még ezek a nagy lendületek is, amikor így megbuzdulunk itt egymás oldalán, hát idővel elfogynak. És ezt nem is nagyon értjük, hogy miért is van ez így, hogy amit egyszer megértettünk, ami egyszer úgy nagyon földobott bennünket, motivált bennünket, az egyszerre csak úgy köddé válik, és már nem olyanok vagyunk. Hát sokszor ez már estére, mire hazaérünk, elmúlik a nagy lelkesedés. Most én is azt a feladatot kaptam itt, hogy buzdítsam meg a testvéreket, de szeretném Isten igéje alapján a buzdításomat valahogy úgy átadni, hogy hát ez ne csak a kiáratig tartson, hanem inkább valami utat szeretnék mutatni a testvéreknek, hogy hogy maradhatunk mi meg buzgóknak. Akkor is, ha nem vagyunk együtt, és akkor is, hogyha végtelenül egyedül vagyunk azon a helyen, gyülekezetben, ahol Isten kegyelméből most élnünk vagy szolgálnunk kell. A záró gondolatokat a Timóteushoz írt második levélben megfogalmazott intések alapján adom át a testvéreknek. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből az első fejezet 6. versétől a 11. versig terjedő szakaszát olvasom. Tehát 2 Timóteus 1.6-tól. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett, ami üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem, én hírnökül, apostolul és tanítóul. Hát a mai napon körül jártunk itt néhány olyan témát és fogalmat, amelyekre történik utalás ebben a levélben is, és hogy jobban megérthessük a szöveget, ezeket vegyük csak egy kicsit új hegyre, csak 3 fogalmat hozok ide, amit most még tisztázunk. Az egyik dolog, amivel itt találkozni fogunk, és amit magyarázunk, az, hogy az apostol azt mondja Timóteusnak, hogy gerjeszd fel. Gerjeszd fel. Ez a szó valami olyasmit jelent, és úgy is fordítható szabad fordításban, hogy gyújtsd meg újra. Gyújtsd meg újra. Szítsd lángra. Elevenítsd meg. Úgy is lehetne fordítani, hogy lábra kapni, új erőre kapni, vagy akár így is, hogy magához térni. Nagyon sokrétű ez a szó, tehát majd vissza fogunk rá térni, mit jelent ez, hogy gerjeszt fel. A kegyelmi ajándékokról beszélünk ma egész nap, és megérthettük azt, ahogy a szó fordítása is megengedi ezt, hogy megértsük azt, hogy ez kegyelem, Isten jó indulata. Így is fordítható a kegyelmi ajándék. Kegy, jó indulat. Természetesen Isten felől, Isten részéről mutat ez az ember irányába. Olyan képesség, készség, tudás, amellyel Isten ajándékozza meg szent lelke által a hívőt. A Krisztus testben, a Krisztus test építésére adatnak nekünk ezek az ajándékok, amelyek felismerhetők, felismerheti a megajándékozott, és felismerheti az a közösség is, az a lelki közösség, amelyet Isten szent lelke vezet. Még egy fogalmat magyarázok itt, ez pedig a kézrátételnek a fogalma, szóba jött itt a beszélgetések kapcsán. Ez annyit jelentett, valószínűsítjük, így vehető ez talán ma át, hogy ez egy nyilvános megerősítést jelentett, elismerést, felhatalmazást, vagy ahogy egyébként szokta még a Biblia használni, beiktatást. Tehát, itt a szó volt erről a beszélgetésben, a kézrátétel nem varázslatot jelent. Nem azt jelenti, hogy valaki nem bír semmivel, de majd mi rávetjük a kezünket, és akkor valami varázslat útján ő hirtelen fölfüvel, és olyanná lesz, amilyen soha életében addig nem volt. Ez igazából egy megerősítés, elismerés, felhatalmazás, beiktatás, ami közösen származik Isten lelke vezetésével, abban is, akiben fölismerszik a kegyelmi ajándék, meg azok által is, akik fölismerik a kegyelmi ajándékot, és ennek ez a kézrátétel adott valami fajta keretet, hogy ne legyen hatalmas összevisszaság a gyülekezetben, ezekre a szolgálatokra, ezekre a feladatokra, amelyek kegyelmi ajándékok birtoklásán nyugodtak, történt egy hivatalos delegálás. Legyen rend. Az ember nem magát keni fel egy szolgálatra, hanem vannak közösség, amelyik fölismer, tudomásul vesz, örvendezik, és ezáltal megteszi, hivatalba állítja azt a szemét, akiben Isten kegyelmi ajándékait a Szentlélek által fölismerték. Nos, térjünk akkor az ige szakaszra, maga idejében még egy picit ide visszatekintünk ezekre a fogalmakra. Pál apostol ezt a levelét börtönből és egy nagyon reménytelen helyzetből írja, ez már a második római fogsága volt Pál apostolnak, amelybe a bibliakutatók szerint, vagy amelyből nem szabadult ki, hanem amelynek a végén ő mártír halált halt. Elég reménytelen az apostolnak a helyzete. Érdekes azonban, hogy ebben a helyzetben az apostol nem magával foglalkozik, hanem azzal, hogy az ő sorsa, az ő állapota, amiben most van, milyen hatással lehet és milyen hatással van fiatal munkatársára, lelki gyermekére, Timóteusra. A levélből kitűnik az, hogy Pál apostol tudta, tisztában volt, hogy ez az ő jelenlegi reménytelen helyzete ott a börtönben, ez Timóteust kicsit vagy nagyon is megrettentette. Nem akarok ilyen szélsőséges kifejezéseket használni, hogy Timóteus összeomlott, de Timóteus nagyon megrendült, amikor az ő lelki szülő atya börtönben volt, és maga Timóteus is feltehetőleg megérezte, vagy megértette azt, hogy Pál apostol nem fog onnan kijönni. Ebben a helyzetben az apostol levelet ír, és nézzük csak meg, ez a levél tele van mindenféle bátorítással és buzdítással. Mondjuk úgy, hogy az apostol onnan a börtönből, ahogy itt Péter is mondta, hogy kitekintett az ablakon, szóval Pál apostol is ott a börtönből kitekint, és távlatosan gondolkozva, nem csak abban gondolkozva, hogy most én itt vagyok a börtönben, hanem távlatosan gondolkozva írja meg levelét Timóteusnak. Mielőtt arra térnénk, hogy mit ír az apostol, hadd jegyezzem meg a testvérek előtt, hogy mennyire megrendítő ez az önzetlenség, ami az apostolban munkál. És ha mai témánkhoz ragaszkodunk, akkor lássuk meg, hogy milyen megrendítően tapasztaljuk azt, hogy Pál apostol a neki adott kegyelmi ajándékokkal milyen bölcsen él. Milyen bölcsen él. Mert amikor Pál apostol ír, és azt mondom, hogy kitekintő, távlatos, nem magával foglalkozik, hanem Isten ügyével foglalkozik, akkor meg kell ezt lássuk, hogy az apostol jól használja azt, amivel Isten őt fölszerelte, és amivel megajándékozta. Emberileg nem vethetne senki Pál szemére semmit, ha Pál apostol magát síratná. Ha arról írna Timóteusnak, hogy hát hány kiló barackot hozzon neki oda a börtönbe, vagy milyen kenőcsöket hozzon, amivel segíthetne rajta. Azt gondolom, hogy nem vethetnénk az apostol szemére emberileg azt sem, ha ő érezvén közelgő halálát valami fajta megmásíthatatlan végrendelkezésbe kezdene, hogy hogyan kell majd ezután legyen a gyülekezetekben. Mivel ő többet már nem tud oda menni, ezért így meg így legyen. Emberileg mindez megfogható lenne, de nem teszi ezt az apostol, hanem oda irányítja a maradók figyelmét maga helyett Jézus Krisztusra, akiben megvolt az ő megváltása és megtartatása, és akiről tudja, hogy a gyülekezetek tagjainak is ott van Jézus Krisztusban a megváltása és a megtartatása. Ezzel együtt a megmaradásuk is. Kedves testvéreim, tanuljunk az apostoltól, mi, akik olyan szívesen foglalkozunk magunkkal, és akik másoktól is azt várjuk sokszor, hogy velünk foglalkozzanak, a mi bajainkkal foglalkozzanak, akik magunkat gyakran összekeverjük Jézussal, és elvárjuk olykor azt, hogy minden körülöttünk forogjon. Tanuljunk az apostoltól, aki kitekintett, nem beszél magáról. Nem ez a fontos, mert neki egy más látása van. Ő is egy élő kő az Isten gyülekezetében, és nem azért élő kő ott, hogy az összes többi kő ővele foglalkozzon, ráépüljön. Van annak az épületnek egy jó alapja és fundamentuma, Jézus Krisztus. És az apostol azt akarja, hogy Timóteus is, és a gyülekezetek is forduljanak csak ehhez a Jézus Krisztushoz, aki, ahogy elmondja ebben a levélben, nem csak a múltunk, a jelenünk, hanem aki a jövőnk is. Nos, nézzük, hogyan bátorít Pál apostol, hogyan buzdít. Amikor elkezdtem olvasni ezt a szakaszt, akkor ezzel a szóval üti föl a 6. verset, ezért emlékeztetlek téged. Egy másik fordítás így hangzik, hogy minek okáért mondom a következőket, amiket elmondok. Miért mondja ezeket az apostol? Mi az az apropó, ami után így beszél, hogy ezért, amit eddig elmondtam, ezért helyezem a szívedre a következőket. Ha visszaolvasunk, akkor ott azt fogjuk látni, hogy az apostol Timóteussal kapcsolatosan hálát ad Istennek a Timóteusban lévő képmutatás nélküli hitért. Azt mondja, hogy ez van benned. Képmutatás nélkül való hit. Magyarán azt mondja az apostol Timóteusnak, hogy Timóteus, te egy Istentől megajándékozott ember vagy. Mert a képmutatás nélkül való hit, testvérek, az az igaz hit. Az igaz hit attól igaz, hogy az igazra irányul, az igazra fókuszál. Jézus beszél másfajta hitekről is. A farizeusoknak, Máté 23-ban olvasunk erről, akik koruk nagy hívőinek tartották magukat. Mit mond Jézus? Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok. A bennük lévő hit az egészen más hit volt, mint a Timóteusban lévő hit. A farizeusok hite önmagára irányult. Maguk álltak a középpontjába az egész életüknek. Timóteus egy megajándékozott ember, Jézus felfedte magát neked. Te tudod, hogy kicsoda a Jézus Krisztus. Te bízol benne, hiszel neki. És Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy ez nem magától van így. Még csak ha el is olvassa valaki a szöveget, azt is megértheti, hogy ez nem azért van így, mert neked már a nagyanyád is, meg az anyád is hívő volt. Ez nem öröklés jogán van így, hanem azért, mert az Isten megajándékozott téged. Az Isten ajándéka az, hogy te Jézus Krisztusban hiszel, és ezért a te hited igaz hit. Mivel tehát Istennek a jó indulatát kaptad és nyerted, ezért, azt mondja az apostol, használd is azokat az ajándékokat, amivel ő megajándékozott téged. Mondhatnánk így is, hogy azt mondja az apostol, hogy Timóteus, te tartozol Istennek, tartozol Jézus Krisztusnak. Ő jót tett veled, és te adósa lettél ennek a Jézus Krisztusnak. És itt mondja el az apostol azt, hogy lobbanj lángra, elevenedj meg, kapj erőre. Mi helyet kell ezt tenni az fiatal munkatársnak? Ahogy mondtuk, a Pál apostol éret való búslakodása helyett, a szomorkodás helyett, a borulátás helyett, ami úgy látszik, hogy Timóteuson egy kicsit eluralkodott. Azt mondja neki az apostol, hogy nem erre van szükség. Ha ebben maradsz, búslakodásban, szomorkodásban, reménytelenségben, akkor megölöd magad, kialtatod magadban Isten ajándékait. Nem leszel jó végül semmire. Nem leszel jó arra a feladatra, amelyre mi téged felszabadítottunk, amelyre Isten elválasztott téged, akkor olyan leszel, nem írja az apostol, de kézenfekvő, hogy erről szóljak, mint a laodíceai langyos víz. Jelenések 3.14. Azt mondja az apostol, és itt értsük meg, hogy miért ezt mondja az apostol Timóteusnak, mi nem a félelem lelkét kaptuk, Timóteus. Hát te most megrendültél, azt kérdezed, mi lesz az Úr ügyével, ha az apostolt kivégzik? Mi lesz velünk? Jaj, hogy lesz ez itt tovább? Azt mondja az apostol, mi nem a félelemnek a lelkét kaptuk. Mi nem arra vagyunk elhívva és elküldve ebbe a világba, hogy féljünk. Mi ahhoz a győztes Jézus Krisztushoz tartozunk, aki megtörte a halál erejét, mondja itt később a szövegbe. Megtörte a halál erejét. Azt mondja az apostol, hogy te is tudod, én pedig a gyülekezet képviseletében kezeim rátételével meg is erősítettem, amit felismertünk veled kapcsolatosan. Tudod, hogy a feladatod a gyülekezetnek a vezetése. Timóteus, foglalkozz ezzel, ne mással. Ezzel foglalkozzál. És hogy még direktebb legyek, azt mondja az apostol, hogy ne velem foglalkozz, Timóteus. Foglalkozz azzal, amivel kapcsolatosan tudod, hogy Isten ajándékot adott neked, amely ajándékot mi is felismertünk, amelyben megerősítettünk téged. Foglalkozz azzal, és ilyeneket mond neki az apostol, hogy ne szégyeld az evangéliumot, mert azt kell ott képviselned. Ne szégyelj engem se, még akkor se, hogyha éppen az én utam most nem a dicsőségen keresztül vezet itt a földön, és egy börtön viselt ember az, egy börtönbe zárt ember az, akiről te azt mondod, hogy ő a te lelki szülőd. Timóteus, szenvedj, őrizd meg, amint neked adatot, hirdest, kerüld! Egyfolytában ilyen buzdító üzeneteket ad az apostol ennek a fiatal embernek, ami egyáltalán nem az apostolról szól, hanem arról, hogy Timóteus álljon meg abban a szolgálatban, amivel kapcsolatosan felismerésre jutott ő maga is, meg az őt körülvevő közösség Isten lelke vezetése által. Erődet, tudásodat, lelkesedésedet erre használd, különben nem leszel jó semmire. A langyos víz amelyről már szóltam, nem jó semmire. Miért? Mert amíg meleg volt, addig jó volt a gyógyításra. Ha hideg lenne, jó lenne az ivásra, de így langyosan egyáltalán nem jó semmire. Magyarán a langyos víz az olyan, amivel nem jó találkozni. De nem azért vagy ott egy gyülekezetbe, hogy az emberek elkerüljenek téged, mert nem jó veled találkozni. De neked más feladatod van. Gyakorold magad abban, amire Isten megajándékozott. Fejleszd magad, ha szabad így mondanom. Tréningezd magad. Kedves testvéreim, amikor mindezeket megértjük, és értjük most már talán azt, hogy mit mond az apostol, gerjeszt fel Isten kegyelmi ajándékát a te szívedben, lelkedben, életedben, akkor hadd fordítsam ezt ma úgy, mielőtt útjainkra térünk, hogy a mi Úrunk bennünket is ma arra bátorít, hogy ne nézegessük mi a kis köldökünket, ne nézegessük magunkat túl mélyrehatóan a tükreinkbe, ne várjuk azt, hogy egyszerre majd csak készen leszek, mert gyorsan elmegy az élet, de sokan vagyunk így, akik várjuk, hogy na majd csak egyszer készen leszek, és meg tudom csinálni azt a nagy kunsztot, amire készülök, majd egyszerre csak jó hívő leszek, csak soha nem érünk oda, megyünk mind a répa után a csacsi, amelyiknek belógatják ugye ott a répát az orra elé egy bottal, és azt hiszi, hogy elérheti, de soha nem éri el. Testvér, ne legyél ilyen, ne foglald el magad mindenféle pótcselekvésekkel, amik egyébként önmagukban lehet, hogy jól mutatnak, hiszen Timóteusnak számolnia kellett azzal is, hogy hát ha ő most nem szomorkodik, nem sopánkodik ott Pál apostol miatt, lehet, hogy még meg is szólják. Micsoda kis karrierista vagy, örülsz, nem, hogy az apostol végre balra el, te megléphetsz a pályára. Még ezzel is számolnia kellett Timóteusnak, hogy lesznek rossz indulatú emberek, akik meg fogják őt szólni, hogy jaj, nem szomorkodik, nem bánkódik, nem sopánkodik eleget. Azt mondja az apostol, ne foglald el magadat pótcselekvésekkel, amik lehet, hogy önmagában jól mutatnak, lehet, hogy az embereknek tetszenek, hanem menj. Kezd el, vagy folytasd ott, ahol mindez megszakadt. Hiszen Timóteus gyakorolta az ő kegyelmi ajándékaiban magát a gyülekezetben, és az apostol azt mondja most neki, hogy csak úgy tovább. Folytasd csak ott, ahol megszakadtak ezek a dolgok. Ne arról beszélj, hogy mit és miért nem lehet. Nem tudom, megfigyelték-e a testvérek magunk között, mi gyakran beszélünk így hívők, hogy mely dolgokat és miért nem lehet ma megcsinálni. Miért nem lehetnek úgy a dolgok? Az apostol arra buzdít bennünket, rajta keresztül leginkább Isten, hogy induljunk el, és majd meg fogjuk látni, hogy lehetséges. Induljunk csak el. Vizsgáljuk meg az életünket, és mondjunk egy határozott nemet mindarra, ami pótcselekvés, mindarra, ami lustaság, ami langyosság. És az apostol azt mondja, induljál el, gerjeszd föl magadban. Törekedjél arra, hogy amire téged Isten elhívott, azt te meg is csináljad. Ne várjál a nagy élethelyzetekre, hanem menjél. Kedves testvéreim, majd nagy lehetőségünk lesz, akár most vasárnap is, amikor a gyülekezeteinkbe elmegyünk, számot vetni azzal, hogy mióta várunk már a nagy helyzetekre. Majd megszólítom a testvért, majd beszélek vele. Majd, ha Isten elkészíti, jaj, de jól mutat a szóhasználatban, de nem az áll mögötte, hogy nem akarjuk fölgerjeszteni Isten kegyelmi ajándékát. Ha tudod, hogy mit kellene mondani a másiknak, akkor ne várjál tovább. Ha tudod, hogy mivel lehetne megsegíteni, akkor ne várjál tovább, akkor már minden készen van, akkor gerjeszt fel magad. Szánd oda magad, tedd oda magad, ahogy ma szokták mondani a fiatalok, ne vonakodjál, ne meneküljél, ne törjél bele pótcselekvésekbe, amik látványosak, hanem kezdjél lépegetni ezen az úton. Azt gondolom, testvérek, hogy mindig ez az útja annak, hogy az ember, ha szabad ezt a csúnya szót használom, lendületbe maradjon. azzal kezdtem ezt a szolgálatot, hogy sokszor fölpörgetjük magunkat ilyen alkalmakon, és aztán egy darabig megy a lendület, és aztán úgy gondoljuk, hogy kell egy újabb lelki alkalom arra, hogy mi megint magunkhoz térjünk. Ne adj Isten, még válogatjuk is, hogy vajon ki lenne az, aki jól föl tudna bennünket rázni. Aki olyan jól tudna motiválni bennünket, hogy most megint menjen a dolog. Hadd bátorítsalak benneteket, a magunk csendességébe el kell jutni arra az elhatározásra, föl kell gerjeszteni magunkba azokat a lelki ajándékokat, amivel Isten megajándékozott, és akkor azt gondolom, hogy nem leszünk ilyen lejáró lentkerekes autók, akik sokszor ott pihennek az ágy alatt, meg a polc alatt, amíg végül valaki rájuk nem akad. Csináljuk. Végezzük el azt a szolgálatot, amit Istentől kaptunk, amit megértettünk, amit meglátunk. Talán édesanyám mondta egyszer, és aztán ezt meg is értettem gyorsan, de hogy mit kell csinálni? Hát, amit látsz. Úgy van, testvérek, hogy sokszor van ez így, hogy én is időnként itten zsörtölődöm magamba, hogy hát nem igaz, hogy a testvérek nem látják, hogy az ottan nem úgy áll, az ott egy koszos zsebkendőt elhajintottak, és mindig az jut eszembe, hogy hát de te látod. Ő meg lehet, hogy nem látta. Lehet, hogy egyáltalán nem is érzékeli problémának. Amit látsz, az azért van, Isten azért adja, amikor meglátod a másik nyomorúságát, mert te vagy az, akinek oda kell menni. Vedd komolyan, vegyük komolyan. Isten segítsen ebben bennünket, és leginkább pedig az odaszánásban.